Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 92. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a második helvét hitvallás 11. fejezetéből a soron következő szakasz, amely arról tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen megváltója és igaz, várt messiása. Mert tanítjuk és hisszük, hogy ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, az emberi nemzetségnek, sőt az egész világnak egyetlen és örök megváltója, akiben hitáltal üdvösséget nyertek mindazok, akik a törvény előtt, a törvény alatt és az evangélium alatt üdvözültek, és akik még a világ végéig üdvözülni fognak. Mert maga az Úr mondja az evangéliumban: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj és rabló az. Én vagyok a juhoknak ajtaja. Másik pedig ugyanabban az evangéliumban: Ábrahám látta az én napomat, és örült. De Péter apostol is kijelenti: nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Hisszük azért, hogy a Jézus Krisztus kegyelme által tartatunk meg, mint a mi atyáink is. Ezért teljes nyomatékkal valljuk és hirdetjük, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen megváltója és üdvözítője, királya és főpapja, az igaz és várt messiás, vagyis a szent és áldott valaki, akit a törvény minden jelképe és a próféták jövendőlései előre ábrázoltak és megígértek, s akit Isten nekünk megadott és elküldött úgy, hogy senki más nem kell várnunk többé. Nincs is más hátra, mint hogy mindnyájan minden dicsőséggel Krisztusnak adózzunk, benne higgyünk, és egyedül benne nyugodjunk meg, életünknek minden más oltalmát megvetvén és elvetvén. Mert kiestek az Isten kegyelméből, és Krisztus maguk számára hiába valóvá teszik mindazok, akik más valamiben keresik az üdvösséget, és nem Krisztusban. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Senki másban nincsen üdvösség, drága Úr Jézus Krisztus, egyedül csak te benned és te általad. Örömmel valljuk ezt mindannyian ebben a templomban, akik már átéltük a te megváltásodat, akiknek megbocsájtottál, és a szívünkben az örök élet bizonyosságát adtad. Arra kérünk téged, és azért pohászkodunk a te színed előtt, hogy erősíts meg bennünket ebben a hitünkben, hogy soha ne kételkedjünk, hanem hadd tudjunk igaz szívvel, tiszta erőből, elméből ragaszkodni te hozzád. És azért is kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szent lelked által adjad, hogy akik még nem ismernek téged saját életük üdvözítőjeként és megtartójaként, hadd jutnának el erre a személyes ismeretre és veled való kapcsolatra. Köszönjük, hogy ezen a mai alkalmon is keresel bennünket, köszönjük, hogy megmutatod a te szentségedet nekünk, köszönjük, hogy ezen a mai napon is eléd borulhatunk, kérhetjük és várhatjuk a te segítségedet, bűnbocsánatodat, megtartó, üdvözítő kegyelmességedet. Ezért jövünk te hozzád, ezért állunk most a te színed előtt, kérünk, irgalmazz nékünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és keresztelési szertartásunkra készülve a 329. számú dicséretünk második versét keressük ki és énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még, te föld színén, te értem, megszülettél. Testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Elénk adja ezt Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől eképpen. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket! Nagy szeretettel köszönjük Szabó Róbert testvérünket és feleségét, Okra Izabellát itt a Békásmegyéri Református Gyülekezetben, a keresztülőkkel, kedves családtagokkal és Szilárd nevű kisfiúkkal. Isten hozott benneteket ezen a helyen. Kívánjuk, hogy mindaz, amiben részesültök ezen a mai napon, életetekben és Szilárd életében is az áldás, az Isten áldás forrásává legyen. Mert mi is történik, amikor ezt a kicsi gyermeket itt most megkeresztelik? Tulajdonképpen nem más történik, mint hogy Isten már most az ő gyermekségében kinyújtja kezét, és integet Szilárdnak. Integet neki. Úgy mondhatnám, hogy Isten kapcsolatra lép ezzel a kicsi gyermekkel, amit mi talán nem látunk, meg nem is feltételezünk, de mégis hirdetünk, hogy az az Isten, akinek a fia ezt mondta, nékem adatok minden hatalom mennyi és földön, most étterezi a gyermeket, és jelzi nektek is, és jelzi világ számára is, hogy én vagyok, hogy én vagyok. Most még talán nem terhelik az élet gondjai annyira ezt a kicsi gyermeket, hogy fontos lehetne számára Isten személye, Isten ereje és Isten hatalma. De tudjuk, mindannyian, akik gyermekeket nevelünk, hogy nem sok idő már, amikor majd föláll, elkezd önállóan lépegetni, elkezd önálló döntéseket hozni, hogy majd szüksége lesz valakire, aki hatalmas erővel és szeretettel igazgatja az ő útját. Mert egyetlen gyermek sem tudja azt, hogy mi a jó neki. Egyetlen gyermek sem tudja azt, hogy mi az életben a hasznos, és mi a haszontalan. Csak akkor, hogyha valaki segíti őt ebben. Hirdetem nektek, és hirdetjük nektek ebben a gyülekezetben mindannyian, akik Istennel személyes kapcsolatban vagyunk, hogy az élő és igaz Isten tanácsol bennünket, felnőtteket, és az élet hasznos és haszontalan dolgai belül, és azért néz ki úgy az életünk, ahogy kinéz, mert hiszünk Istennek. Ha boldogok vagyunk, azért vagyunk boldogok, mert elhittünk neki valamit, engedtünk az ő akaratának, és ez boldogsággal tölti az életünket. Ha boldogtalanok vagyunk, akkor ez sokszor abból fakad, hogy nem hittük el Istennek, mi a jó és mi a hasznos, magunk döntöttünk, és ettől általában mindig boldogtalanság akar. Azt mondtam, Isten láthatatlanul jelen most Szilárdnak, de azt kell, hogy mondjon, mégis láthatóan. Hol van az Isten? Hol van az Isten? Azt mondom nektek, amiről beszéltünk az előzetes beszélgetésekben is, hogy Isten most ti hagytatok keresztül, szülőkön keresztül, integet ennek a kicsi gyermeknek. Ti vagytok az Isten eszközei, szülők elsősorban, keresztülők másodszorban, nagyszülők, barátok, ismerősök, mindannyian, akik majd valaha körülveszük ezt a kisgyermeket, Isten eszközei és Isten ujjai leszünk, akiknek az a feladatunk, hogy a felséges és hatalmas Isten rendjét, szeretetét megismertessük ezzel a kicsi fiúval. A ti feladatotok és a ti vállalásotok ebben az órában az, hogy Isten kinyújtott kezévé váltok, akik érthetővé, láthatóvá teszitek egy kisgyermek előtt az Isten szeretetét, akik azt vállaljátok, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni, hogy mindahol, amit tőletek kap, megérthesse, megismerhesse, milyen az Isten. Nem ti lesztek Istenekké az ő számára, de attól, ahogyan ti őhozzá viszonyultok, neki egy Istenről alkotott képet kell, hogy kialakuljon. Nem könnyű ez a vállalás, amit szülők és keresztülők vállalnak. Mégis az a mi reménységünk, hogy az a Jézus Krisztus, aki azt mondta, nékem adatok minden hatalom menjen és földön, megsegít bennünket vállalásainkban. Ha mi őszinték és nyitottak vagyunk előtte, ha hagyjuk, hogy ő irányítsa az életünket, akkor azt a csodát fogjátok átélni, hogy a gyermeketek Isten szeretetét fogja kapni és megismerni általában. Kívánja ez a mi imádságunk is, hogy ne restüljetek meg az imádságban, az Istennel való élő közösségben, hogy amikor reáltak még majd világ, amikor kapja esetleg a fenékrevelést, vagy a simogatást, akkor hadd tudja ezzel az Isten ujját és az Isten
szeretetét fölfedezni. Kívánjuk, hogy miközben nevelitek őt, tekintsetek Jézus Krisztusra, aki csodálatos módon szeret bennünket, és nevel bennünket az útjain. Legyen Jézus Krisztus a ti példátok, akit követtek, zárjátok őt a szívetekbe, hogy majd egyszer gyermeketek is eljutasson erre a személyes döntésre. Isten legyen ebben nektek segítségül. És mivel azért jöttetek el, hogy Szent Keresztség sákramentumában részesítsük világot, ezért két kérdést teszek most föl nektek, melyre fennállva válaszoljatok Isten és a gyülekező színe előtt. Kérdezem tőletek először is, testvéreim, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjátok. Kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként legyen hitvallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről egy gyülekezet előtt, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hallottuk a ti ígéreteteket, valljuk meg most közösen fennhangon a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, népurunkban, ki fogadtatét Szentlélektől, születék szűzmányától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemették. Szálla alá okokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lépen eljövető ítélni eleveneket és földre. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtjuk meg most fejünket és imádkozzunk, testvéreim. Szerető mennyei édesatyám, olyan küldetést és feladatot veszünk magunkra, amelyet önerőnkből teljesíteni képtelenek vagyunk. De köszönjük, hogy az áll mellénk és az segít bennünket, akit odaadatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztus, aki eljött ebbe a világba és elhozta közénk a te szeretetedet, aki megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Hadd kérünk most téged ezért a családért, minden egyes tagjáért, könyörülj meg rajtuk, hogy ezt a te szeretetedet, ezt az örök és igaz evangéliumot hadd tudják hirdetni és továbbadni Szilárd számára, ahogyan cseperedik. Úgy cselekedeteikkel, beszédükkel, gondolkozásukkal, mint egész életvitelükkel. És hadd kérjük tőled, mennyei édesatyák, hogy fogadj kegyelmeket a gyermeket. Engedd, hogy ő megismerjen téged és munkálkodja szívébe, hogy majdnem megnyíljon te előtted, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak befogadására. Köszönjük, hogy eddig is megtartottad őt, köszönjük, hogy ezután is rád bízhatjuk. Légyünk, irgalmatod, kegyelmeted, mindenünk őrizünk. Thank you.
kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 431. számú dicséretünk éneklésével. A 431. számú dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet. Cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetéből, e könyv 5. fejezetének első versétől kezdődően eképpen. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szapirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna émen, és miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonban összeesett, a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Kedves testvérek, Anániás és Szapira története egy ismert bibliai történet, talán azért is, mert a keresztény gyülekezet első döbbenetes története a Szentlélek kitöltetése után. Azt gondolom, hogy fontos nekünk ez a történet, még akkor is, hogyha rettentő és borzalmas esemény ez, hiszen egy családban egy férj és egy feleség is meghal a történet folyamán, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy mindez nem csak a keresztjének, a szentírók kitalálása, hanem egy nagyon is valóságos esemény. Azért történt meg, és feltételezzük, hogy Isten ezért viseltetett ilyen keményen az első gyülekezet tagjaival szemben, hogy egyre jobban megértsék az Isten félő, meg az Isten társaságát kereső emberek is azt, hogy ki is a Szentlélek. Ahogyan erről az elmúlt vasárnap beszélgettünk, és szólt közöttünk Isten igéje is, sokan azt gondolják, hogy a Szentlélek az tulajdonképpen egy megfoghatatlan valami, mert a neve is ez, lélek, nem látjuk, nem érzékeljük, tehát még az is lehet, hogy éppen nincs is itt, vagy nincs ott, ahol mi vagyunk, nem kell annyira komolyan venni. Szóltunk arról, hogy nagyon sokan az atyával és a fiúval még csak-csak tudnak mit kezdeni. Az atyáról úgy gondolják, hogy ott van fönn a mennyben, jó, magasan távol tőlünk. A fiúról tudják, hogy ő itt járt a földön. A hívők meg hiszik, hogy feltámadott és felment a mennybe, de nagyon sokan vannak, akik ezt már nem hiszik el. Aztán a Szentlélekkel már vajmi kevésbé tudunk mit kezdeni. Elhangzott a múlt héten is közöttünk az, hogy a Szentlélek Isten velünk létének láthatatlan, de valós formája, a Szentlélek is személy, és egy olyan személy, aki egyszerre mindenütt jelen tud lenni, ahol Isten nevét segítségül hívják. Jézus Krisztus egyszerre egy helyen volt megtalálható, akik őt megkeresték, akiket ő megszólított, azokkal találkozott, azokkal kapcsolatra lépett. A Szentlélek által Isten mindenütt jelen van ebben a világban. Azt mondja, ha ketten vagy hárman megszólítják őt, akkor ő ott van, megjelenik azok között. Ha összetesszük a kezünket és imádkozunk Isten színe előtt őszintén, akkor a Szentlélek által Isten közel van hozzánk, hallja a mi imádságunkat, és nem csak hallja, hanem ígérete szerint, ha kedves ő előtte, akkor meg is hallgatja és meg is cselekszi. Az első gyülekezetben nem volt még ennyire letisztult a kép. És az első gyülekezetben éppen ezért akadtak néhányan, akik úgy gondolták, hogy ha nincs itt Jézus, csak valami szent lélek, csak valami szent légkör, amit a később kapcsolódók tapasztaltak, akkor talán egy-két dolog keresztül vihető a gyülekezetben. Akkor talán nem is kell a dolgokat annyira komolyan venni, mintha maga Jézus lenne itt közöttünk, akinek mi a követői vagyunk. Azt gondolom, hogy ez a gondolat mindmáig kísérti a kereszténységet. Ha nincs itt látható módon Jézus, akkor talán beletérnek dolgok az Isten követésünkbe. Akkor talán nem kell mindent annyira komolyan venni, akkor talán bele lehet suvasztani ezt is, meg azt is, megengedhetjük magunknak ezt is, meg azt is. De ez a történet, Anániás és Szafira története világosan megtanít bennünket arra, hogy noha Isten ott az első gyülekezetben nem látták a gyülekezeti tagok, mégis Isten valóságosan ott volt közöttük, és ennek érzékelhető jelét adta. Anániás és Szafira fölbuzdultak egy másik hívő ember cselekedetén, akit Józsefnek, később pedig Barnabásnak hívtak, akiről azt olvassuk, hogy lévita volt, ciprusi származású, és amikor a gyülekezetbe belépett a keresztények közé, akkor eladta a vagyonát, eladott egy nagy földet, egy birtokot, elhozta az árát, oda tette az apostolok lába elé, és azt mondta, én ezt az Isten ügyére szánom. Amikor Anániás és Szafira, akik nyilván oda tartoztak ebbe a gyülekezetbe, Jeruzsálembe, látták ezt a cselekedetet, akkor eldöntötték azt, hogy van nekik is egy földjük, amit eladnak, és ennek az árát fölkínálják arra, hogy legyen a gyülekezeté. Egy probléma azonban közbe lépett, amikor eladták a földet, akkor Anániás és az ő felesége Szafira arra döntésre jutottak, hogy hát azért túl sok ez arra, hogy a gyülekezetnek az egészet odaadjuk, tegyük belőle egy kicsit félre magunknak. Nem is ez volt igazán a probléma, hanem az, hogy amikor elvitték a gyülekezetbe ezt az összeget, ezt a pénzt, akkor úgy viselkedtek, ahogy Barnabás, oda tették az apostolok lába elé a pénzt, és azt mondták, ez a földünknek az ára, amit eladtunk. Magyarán szólva, Anániás, aki odavitte ezt a pénzt Péter elé, egy kicsit hazudott. Nem olyan nagy hazugság volt ez, csak egy kisebb hazugság, hiszen az a pénz valóban a föld eladásából származott, de nem az egész pénz volt az, amiért a földet eladták. És akkor Péter, aki a szent évektől vezetett ember volt, akkor Péter azt mondta Anániásnak, miért szállta meg az ördög a szívedet, Anániás? Azaz, amikor idejöttél az Isten gyülekezetébe, akkor miért történt meg az, hogy te hazugsággal közelítesz az Istenhez? Hiszen a hazugság nem Isten természete. Nem az Isten természetével harmonizáló cselekedet. Anániás, amit te teszel, ez egy ördögi dolog. És te veszed a bátorságot, hogy Isten színe elé álljál, te úgy gondolod, hogy az Isten meg lehet vezetni, és hazudsz, miért szállta meg az ördög és a sátánat a szívedet? Hát ha meg akartál magadnak tartani pénzt, nem megtehetted volna? Nem kellett volna úgy idejönnöd, mint aki az egészet hozza. Nem kellett volna úgy idejönnöd. Jöhettél volna ide úgy is, hogy eladtam egy darab földet, és ebből ennyit a gyülekezetnek adok. De te nem ezt tetted, hanem utánozni akartad Barnabást. Azt gondoltad, hogy az Isten becsapható, megvezethető, és most itt állsz Isten előtt egy hazugsággal a szíveden. Azt olvassuk, hogy amikor Anániás meghallotta Péter szavait, akkor összeesett és meghalt. Nem Péter hajtott végre valamiféle ítéletet Anániáson, hanem Anániás nem tudta elviselni mindazt, ami ott napvilágra került. Nem Péter olvasott rá, Péter csak egy kérdést tett föl, magyarán szólva, hogy értsék a testvérek, nem Péter ölte meg, nem ő volt az ítélet végrehajtó, Péter szembesítette Anániást azzal, hogy amit ő most tett, az az Isten személyének, Isten jelenlétének a mélységes megsértése volt. És ebben mindenféleképpen meg kell, hogy álljunk, és el kell, hogy gondolkozzunk, testvérek, mert teljesen egyértelműen kiderült az, hogy Isten az ő szent lelke által ott van az első gyülekezetben, láthatatlanul, de valóságosan. Hiszen Péter valahonnan megtudta, hogy az a pénz, amit Anániás odahozott, nem a teljes ára annak a földnek. Persze tudom, hogy a mai világban és a mi kultúránkban mindenki arra gyanakszik egyből, hogy voltak talán besúgók, akik jelentették Péternek, hogy mennyiért adta el Anániás és Szafira a földet. De testvérek, hadd mondjam azt, hogy nem besúgó volt ott, hanem egy súgó volt ott, aki maga volt a Szentlélek Isten. A Szentlélek Isten. Az a valóságosan ott lévő Isten, aki látta Anániás és Szafira szívét, aki tudott az ő pénzügyeikről, az az Isten jelezte Péternek azt, hogy itt valami nincs rendben. Mondhatom így is, hogy a dolog sokkal egyszerűbb volt, mint ahogy mi azt gondoljuk. Péter és az apostolok nem nyomoztattak senki után. hanem Isten jelenléte volt azon a helyen. Azt mondta Jézus Krisztus, én vagyok a világ világossága. És a Szentlélek világosságában sem maradhatott semmi sötétség megnevezetlenül. Ezért nevezi Péter néven a bűnt. Istentől kap és Istentől nyer erre világosságot, és a Szentlélek Isten szólal meg Péteren keresztül, amikor azt mondja Anániásnak, hogy te azt gondoltad, hogy az Isten megcsúfolható? Te azt gondoltad, hogy az Istennel összefér a hazugság? Drága testvérek, amikor azt mondjuk, hogy Isten közöttünk van, akkor ezt ma is ilyen értelemben hirdetjük, valljuk és hisszük. És Anániás és Szapira esetén keresztül Isten szeretne mindannyiunkat nagyon komolyan megállítani, és elgondolkodtatni afelől, hogy mi van a mi szívünkben. Mi van a mi szívünkben? Olyan sokszor azt gondoljuk Istenről, hogy nem kell őt annyira komolyan venni, de jól ismeri Isten a mi szívünket. Olyan sokszor azt gondoljuk Istenről, hogy megvezethető az Isten. Ha megvezetjük egymást, akkor talán meg tudtuk vezetni az Istent is. Olyan sokszor nem azt mondjuk, ami a valóság. Hiszen Anániás és Szafira bűne tulajdonképpen csak ennyi volt. Eltakarták a valóságot, az igazságot. De sokszor van bennünk is, hogy Isten elől el akarjuk takarni az igazságot és a valóságot. Hazug módon állunk meg az ő színe előtt. De sokszor fordul elő ma is, hogy utánozunk valakit. Utánozunk valakit. Úgy akarunk csinálni, mint más. Neki bejött, akkor talán nekem is be fog jönni. Ha neki sikerült, hát Barnabásnak az életén áldás volt, öröm volt a szívébe, hát akkor csináljuk mi is így, Szafira. Hát, ha nekünk is bejön. Ó, hát Barnabásra fölnéztek sokan, mert ő odaadta az egész árát. De, Szafira, ne csináljuk ezt mi is így. Talán egy kicsit jobbnak fognak tartani bennünket a gyülekezetben. Talán többre fognak bennünket tartani. Drága testvérek, ami Urunk nem azt várja tőlünk, hogy egymáshoz hasonlóvá legyünk, hanem azt várja tőlünk, hogy amire ő fölindítja a mi szívünket, és amit nekünk adott, azzal mi az ő dicsőségére hálaadással éljünk. Akkor még nem tudták a keresztjének, hogy nem az a feladatuk, hogy egymáshoz hasonló életet éljenek, hanem az a feladatuk, hogy amire őket Isten képessé tette, amire Istentől kegyelmi ajándékot nyertek, azzal bölcsen és tisztán éljenek az Isten dicsőségére. Az Isten dicsőségére. Anániás és Szafira maga dicsőségét kereste. És egy életre és örökre intő jel marad mindaz, ami velük történt. Különösképpen azért is, mert megjelent később a feleség, aki szintén belekeveredett ugyanabba a hazugságba, amelyben a férje volt, aki szintén hazudott, és aki, amikor szembesült férje bűnével, szintén meghalt. Szintén meghalt. Testvérek, a szent lelket nagyon komolyan kell venni. Magát Istent nagyon komolyan kell venni. Nem lehet Istennel félváról beszélni, nem lehet Istennel félváról kapcsolatra lépni, úgy kezelni őt, mintha nem lenne, úgy fogni föl, mintha nem látna, úgy gondolni rá, mint aki elől el lehet bújni. Amennyiben itt vagyunk, és eljövünk az ő színe elé, tudnunk kell, hogy ő ismeri a szívünket. Tudnunk kell, hogy ismeri a mi életünket. Tudnunk kell azt, hogy semmit nem takarhatunk el előtte. Egymás elől el lehet takarni dolgokat. Egymás előtt tudunk egyformák lenni, álhitatosak, bűnbánóak, lehajtott fejűek, vagy éppen örvendezők. Egymás előtt ezt megtehetjük, testvérek, de Isten a szíveket nézi. És amikor arról beszélünk, hogy Szent Lelke által itt van közöttünk, és közel van hozzánk, akkor arról beszélünk, hogy ott áll mellettünk, szorosan, tisztában van azzal, hogy mit gondolunk, tisztában van azzal, hogy hol járnak a gondolataink, talán ebben a percben is, és nagyon jól tudja, hogy mi forog a szívünkbe. Tudja azt, hogy mi volt tegnap, tudja azt, hogy mire készülünk holnap, és lehet, hogy senki nem lát rajtunk semmit, de az Isten nagyon jól tudja, hogy mi forog bennünk. Veszélyes dolog az Isten előtt képmutatónak lenni és hazugnak lenni, mert Anániás és Szafira esete nyilvánvalóvá tette, hogy az Isten természetétől idegen a hazugság. Amikor Jézus Krisztus a hazugság forrásáról beszélt, akkor azt mondta, hogy a hazugság forrása az ördög és a sátán. Istennek semmi köze, semmiféle hazugsághoz. Isten nem vállal közösséget, semmiféle kétszínűséggel. Isten nem vállal közösséget, semmi hamissággal. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy vannak dolgok, amik tehát beférnek. Amik még elmennek, így szoktuk mondani. Mennyi az, ami még elmegy? Testvérek, Istentől idegen a hazugság minden formája. Őnála nem megy el egyetlen egy hazugság sem. És különösképpen sem megy el, hogyha az ő gyermekei életében van hazugság. Isten szeretne bennünket tisztogatni ezen a mai vasárnapon is. Megtisztítani minden képmutatástól és hazugságtól, amelyen itt a gyülekezetben is, de elsősorban az ő színe előtt nem azok vagyunk, akik vagyunk. Isten intés figyelmeztet bennünket, hogy az ő áldásai nem juthatnak el másként hozzánk, csak ha mi tiszta szívűek vagyunk. Csak ha a mi életünk nyitva van ő előtte. Mert azt mondja Jézus, azok a boldogok, akiknek a szívük tiszta, csak ők látják meg az Istent. Csak annak jelent majd örömöt a templom, a gyülekezet, az igehirdetés, aki kinyitja a szívét Jézus Krisztus előtt, aki nem titkolózik, aki nem színpadon áll, aki nem teljesíteni akar, hanem megnyitja a szívét az Úr előtt, annak mindig öröm az itt lét, mert ahhoz Jézus Krisztus betér, annak Jézus Krisztus áldásokat ad. Adja az Úr, hogy a szívünk megtisztulhasson minden gonosz gondolattól, indulattól, és megnyílhassunk az Úr előtt arra, hogy az ő kegyelme, az ő szeretete áttisztogathassa a mi gondolkozásunkat, cselekedeteinket. Óvjon meg attól az Úr, hogy egymás követőivé legyünk. Óvjon meg attól az Úr, hogy egymást akarjuk bármiben is utánozni. És adja a szívünkbe a hálaadásból jövő áldozatot. Azt az áldozatot, amely tisztán az övé, amelyből nem tartok vissza semmit, mert az Úrtól kaptam, és az Úrnak adom vissza. Egyedül ő az, aki erre meg tud bennünket tanítani. Egyedül ő az, aki erre meg tudja nyitni a mi szívünket. És kívánom, hogy nyissa is meg mindannyiunk szívét, hogy időnkből, erőnkből, pénzünkből, mindabból, amit nekünk adott ebben a földi életben ajándékba, ne legyünk restek őneki áldozni. Ne legyünk restek őneki adni, akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő magát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Ez az ő áldozata. Isten nem csak a kis ujját adta, nem csak a felét adta, nem csak a negyedét adta, hanem az ő egyszülött fiát adta oda nekünk, az egyetlen, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Krisztussal járni, Krisztusnak adni csak úgy van értelme, ahogyan ezt ő is tette velünk. Odaadni magunkat teljesen. Odaadni az életemet. Odaadni neki a szívemet. Odaadni neki az időmet, az erőmet, a házamat, a munkámat. Azért, hogy az övé legyen. Csak oda küld az Úr áldást, ahol ebben egyetértés van. Adja az Úr, hogy az ő áldása nyugodhasson rajtunk egyen-egyenként, személy szerint is, és az ő áldása legyen rajtunk, mint gyülekezeten. Amen. Kedves testvérek, a 92. Zsoltárunk harmadik versét énekeljük most. a 92. Zsoltárunk harmadik versét, amely így kezdődik: sok és nagy csodálatos te cselekedeted. Testvérek, csendesedjünk elő, és imádkozzunk. Szentlélek, Isten, köszönjük, hogy a te jelenlétedben lehetünk ebben az órában is, és köszönjük te neked azt, hogy ha keményen is szólsz most hozzánk, mindezt a javunkra teszed. Köszönjük, hogy megérteted velünk azt, hogy semmi közöd a hazugsághoz, a képmutatáshoz, a perdítésekhez, hanem igazságban lakozol, te magad igaz vagy, és nem tűröd meg az igaztalanságot a te néped között, a te gyermekeid szívében. Megvalljuk a te színed előtt, hogy olyan sokszor mi megtűrjük mindezt önmagunkban és életünkben. Megvalljuk neked, hogy sokszor elfelejtkezünk arról, hogy te utálod mindezeket. Arra kérünk téged, hogy most, amikor intesz és figyelmeztetsz, akkor maradj közel hozzánk, és ne a te büntetésed, hanem a te kegyelmed vegyen erőt rajtunk. Adj a szívünkbe bűnbánatot, ha megbántottuk volna a te lelkedet, adj a szívünkbe elkeseredést, ha hazudtunk volna a te színed előtt, és tisztogass meg bennünket, hogy lehessünk a te kiváltvaló néped, akikre a te áldásaid sugározhatnak. Urunk, ebben a világban mindenki hazudik, mindenki félrevezeti a másikat, óvjál meg bennünket ettől a természettől, óvjál meg bennünket ettől a mentalitástól. Engedd, hadd legyünk egymás életében is őrállókká, akik figyelmeztetjük egymást. Adjad, hogy igaz testvéri szeretettel hadd tudjuk egymást bátorítani az igazság útján való járásra. Kérünk, Urunk, hogy így emlékezz meg rólunk, és formálj bennünket élő és a szó szoros értelmében vett igaz közösséggé. Kérünk téged, hogy emlékezzél meg közösségünk minden tagjáról, és adjad, hogy fogadalmainkat, elhatározásainkat hadd cselekedjük meg a te segítségeddel. Adj nekünk erőt mindahhoz, amelyre nézve fogadalmat tettünk. Légy nékünk segítségül, amikor elhatározunk valamit, és adjad a te erődet és világosságodat a hétköznapokban. Kérünk téged mindazokért, akik megfáradtak, a kórházakban lévőket hozzuk most eléd, a gyengéket, akik talán sokféle fogadalmat tesznek a te színed előtt, emlékezzél meg róluk, hallgass meg az ő hozzád való könyörgéseiket, és segíts meg őket úgy, ahogyan az életük javát szolgálja. De kérünk téged népünkért is, gyermekeinkért, unokáinkért, szeretteinkért, ó Urunk, adjál kedved szerint való utat, és igaz Isten félelmet a nép vezetőinek szívébe. Emlékezzél meg rólunk, Urunk, hogy a mi veszedelmünk ne fokozódjon tovább. Ébreszd föl a mi népünket, és könyörülj meg rajtunk, mert erre van szükségünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, köszönjük, hogy betöltöd kéréseinket. mert szerető Isten vagy. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezért. Amen. Mondjuk el, kedves testvérek, az Istentől, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Holnap, azaz hétfőn, június 4-én, este 7 órai kezdettel a Csillaghegyi Református templomban tartunk közös istentiszteletet az Óbudai, a Csillaghegyi és a Békás megyeri testvérek részvételével, emlékezve a 87 évvel ezelőtti trianoni békeszerződés aláírására. Tavaly is tartottunk egy ilyen istentiszteletet, szeretnénk ebből hagyományt kovácsolni vagy szerezni. Arra kérjük a testvéreket, jöjjünk el, emlékezzünk meg ezen az istentiszteleten, különösképpen is imádságunkban és igehirdetésünkben is, ami magyar népünkből, országhatáron, innen és országhatáron túl. Tehát holnap este 7 órai kezdettel lesz ez az istentisztelet a Csillaghegyi templomban. Kedden délelőtt 10 órától baba-mama kört tartunk, kedden este 6 órától bibliaórát tartunk ima közösséggel, és akik eljönnek erre az alkalomra, azoktól azt kérjük, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 37. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszát olvassák el. 3:48-kor kedden este felnőtt konfirmandusainkat hívjuk és várjuk oktatásra. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy szerdán este 7 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk. Pénteken 3:30 órától várjuk a konfirmandusokat, majd este 6 órától az ifjúságot. Szombaton délután 3 órai kezdettel református játszókör rendezvényünket tartjuk a máltai játszótéren. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap, ahogyan ezt már jeleztük is, délelőtt 9:30 órakor kezdődő istentiszteletünk keretében lesz úgy ifjainknak, mint a felnőtt konfirmandusainknak a fogadalom tétele. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra a testvéreket, legyünk együtt azokkal, akik egy gyermekkorukban megkereszteltek, és most fognak fogadalmat tenni közöttünk. Az istentisztelettel párhuzamosan természetesen megtartjuk a gyermekistentiszteleteket is. Hirdetem a továbbiakban is napközis bibliatáborunkat a gyermekek részére, 6-10 éves korosztály számára, tehát az általános iskola alsó tagozatáról van itt szó. A táborral kapcsolatos minden tudnivalót tartalmazza egy kis prospektus, amit a könyvkereskedésünkben lehet megtalálni és fölvenni. Kedves testvérek, szeretnénk még egy információt átadni a testvéreknek, egy kérés ez tulajdonképpen, ahogyan látják is a testvérek, pünköst vasárnapján már kikerült 2 persely a bejárati ajtó mellé, jobb és bal oldalra. Ezen a persejen az a fölirat olvasható, hogy a parókia építés hitelének törlesztésére való adomány. Elmondtuk néhányszor ezt a gyülekezetben, és azt gondolom, hogy a többség talán tud is erről, és észben is tartja, hogy a parókia építésünk, a parókia épület jelenlegi helyzetében azért állhat így, mert a németországi testvér gyülekezetünktől egy komoly hitelt kaptunk, ez 77 ezer eurót jelent, ami magyar nyelvre fordítva körülbelül 20 millió forintnyi összeg. Úgy kaptuk a német testvéreinktől ezt a kölcsönt, ezt a hitelt, hogy nincsen rajta kamat, de vissza kell fizetnünk záros határidőn belül. Hirdettük többször is az erre való adakozást, de úgy gondoltuk a presbitérium körén belül, hogy ez egy nagy teher, amit elsősorban azok viselünk, akik ezt a kölcsönt, ezt a hitelt elfogadtuk és fölvettük, de szeretnénk, ha ez mindannyiunk terhévé válhatna egy kicsit. Pontosan olyan mértékben, amilyen mértékben ebből a teherből kívánunk magunkra venni. Éppen ezért azt szeretnénk kérni a testvérektől, hogy minden egyes hónapban, egy vasárnapon adakozást hirdetnénk erre a célra. Amikor adakozunk, akkor azt kérnénk a testvérektől, hogy ne a persei pénzünket tegyük ebbe az adományba, hanem hozzunk erre külön áldozatot. A teher az nem könnyű dolog, az nem arról szól, hogy az emberen nincsen semmi súly, a teher az attól teher, hogy áldozatot kíván tőlünk. Havonta egy vasárnap Isten előtt való hálaadással kérnénk a testvéreket erre az áldozatra. Még arról is beszélgettünk a presbitériumban, hogyha körülbelül, nyilvánvaló ez csak egy irány összeg, ha körülbelül havonta 1000 forintot tudunk hozni ebbe a persejbe, akkor reálisan elérhetővé válik, hogy a határidőnkre a hitelünket vissza tudjuk fizetni. Tehát havi 1000 forint lenne esetlegesen az az irány összeg, aminél nyilván többet szabad hozni, meg kevesebbet is szabad hozni, de hogyha látni akarjuk ennek az összegnek a végét, akkor körülbelül az évek folyamán ez az a adomány, amit meg kellene adnunk, vagy meg kellene hoznunk azért, hogy ne okozzunk a mi német testvéreinknek sem csalódást azzal, hogy ők jóhiszeműleg ideadták a pénzüket, mi pedig meg sem mozdulunk arra, hogy valamit ebből törleszünk. El kell azt is mondjam, hogy a templomépítéskor is kapott a gyülekezet ilyen segítséget, ahogyan azt szintén nagyon sokan tudják. Akkor Isten kegyelméből olyan időket éltünk, hogy sokféle pályázat, lehetőség volt arra, hogy a gyülekezet még hozzátegyen a meglévő pénzösszegekhez, Isten kegyelméből sokféle adomány is befolyt, és akkor vissza tudta fizetni a gyülekezet minden gond nélkül a hitelbe kapott összeget. Hát most nem olyan időket élünk az országban, nincsenek pályázatok, az unióhoz való csatlakozás nem különösképpen is megbonyolította ezeket a dolgokat, ezért nekünk magunknak kell ezt az áldozatot fölvállalni és meghozni. Egyedül annyi a célunk, hadd mondjam ezt a presbitérium nevében, hogy szeretnénk a testvérek vállára helyezni abból a súlyból, ami a mi vállunkat nyomja. Egy közösség vagyunk, és a parókia is ezé a közösségé. Hadd mondjam még, talán nem kell, de a parókia nem az enyém. Nem az enyém. A parókia a gyülekezeté. A gyülekezet nevén van, és a gyülekezet tulajdona. Amennyiben adósok maradunk, és nem tudjuk visszafizetni, akkor nem az én lakásom forog kockán, hanem a gyülekezet tulajdona van kockára téve, a gyülekezet épülete, a gyülekezet tulajdona, a templom, a kert, minden, ami itt található ezen a portán. Azt hadd kérjük tehát, havonta egyszer, egy alkalommal tegyük bele ebbe a persejbe azt, amit Isten nekünk adott a továbbadásra, és egyúttal azt is jelzem, hogy minden hónapban tájékoztatni fogjuk a testvéreket azon az egy vasárnapon arról, hogy hol tartunk az adományokkal. Ezt külön gyűjtjük ezt az adományt, és mindig tájékoztatni fogjuk a testvéreket, hogy mennyi jött össze az előző hónapban, hol tartunk, még a várható fejlemények. Isten előtt elgondolkozva hozzuk meg ezt az áldozatunkat. Áldozatot kérek a testvérektől, és áldozatot várunk a testvérektől. Isten segítsen meg bennünket, hogy szégyenben ne maradjunk, hanem az őtől leelvett javakat hálaadással tudjuk továbbadni. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk közös énekléssel. A 398. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük mind az öt versével. A 398. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenünk.
Thank you.